reklámot hallottak. Ütköző a Kossuth Rádióban.
A Duna mindennapos élménye azoknak, akik Magyarországon és a folyóparti városokban élnek. Az már vita kérdése, hogy ki miként leli örömét és hasznát a folyóban. Ki közlekedési útvonalat, gazdasági tevékenysége forrását látja benne, ki a sporthelyszínét, ki horgászati lehetőséget, vagy éppen fürdőhelyet, akkor is, ha tilos. Valaki számára a természetvédelem a kiemelt, valakinek a turisztikai hasznosítás, valakinek pedig a szállítás. Vajon a sokszor ütköző szempontokat lehet-e összehangolni? Erről beszélünk ma az ütközőben, amikor a Duna vízszintje a hosszú forró nyár vége felé olyan alacsony, hogy az a hajózás számára már akadály. Bár talán kevesebb kárt okoz, mintha árvízről beszélnénk. Jó napot kívánok, Nárai Balázs vagyok. És köszöntöm itt a stúdióban Szalma Botondot, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnökét.
Jó napot kívánok!
Valamint Tombács Endrét, az ÖKO ZRT szakmai igazgatóját.
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és talán vendégeink titulusából is kiderül, hogy mely két szempontból közelítünk ma a Dunához. De induljunk egy közös pontból, amiről ma sok szó van, a jelenlegi alacsony vízállásból. Vajon nagy baj ez most? Talán nem rekord alacsony vízállásról beszélünk, és az idei nyár első fele talán elég csapadékos volt az osztrák vagy német vízgyűjtőn is, tehát lehetett hajózni is, hogyha a hajózás szempontját mondjuk. Tehát szükség van valamilyen sürgős beavatkozásra, akár hajós szemmel, akár környezeti oldalról? Komolyan a mostani helyzet? Szalma Botond?
Hát a mostani helyzet azért komoly, tehát hogyha valakinek, de a sürgős beavatkozásokat itt nem lehet tenni, tehát ez nem egy elsősegély nyújtás, hol, hogy valaki kificamítja az ujját, akkor gyorsan helyre tesszük, és először újjelentjük a nagyon beteg embert, egy belesetén, mint mentősök. Igen, annak az embernek, akinek van 6, 7, 8, 10, 20, 50 eszköze, és abban milliárdok vannak benne, és azokat milliárdos terhek termelik, és minden nap ki kell termelnie a banki költségeket, a fizetéseket, teljesítenie kell az export kötelezettségét, az import kötelezettségét, embereket kell eltartani, áfát kell befizetni, annak bizony igen fájdalmas, amikor az 1000 tonna hordképességű hajóban csak 300 tonnát visz.
Tombács Endre, hogy
ez ugyanez a helyzet a klímaváltozás szempontjából. Ez most egy eset. De ez az eset egyre gyakoribb lesz valószínűleg, mert ezek a helyzetek egyre gyakoribbá válnak, tehát magyarul lehet, hogy most éppen nem tudom kezelni, meg már nem is tudok mit csinálni vele, de ezzel számolni kell. Tehát az egyik, a Duna ügyben az egyik legfontosabb ügy, hogy számolnunk kell ezekkel a szélsőséges helyzetek növekedésével, mert látható a statisztikákból egyrészt a melegedés, másrészt ezek a szélsőséges, nagyon csapadékos, abszolút nem csapadékos, aszályos éveknek a változása. Tehát ez egy olyan ügy, amit most kezelni nem nagyon tudunk, de tanulnunk azt kell belőle, és le kell vonnunk a konzekvenciákat.
Igen, de azért az angol erre mondja, hogy a life is a good school, but the fees are high. Tehát az élet ez a nagyon jó iskola, csak állati drágánk a költségei. Úgyhogy tanulnom, azért tanultunk eleget, és igen komoly mérnökeink vannak évszázadok óta, és igen komoly ökológusaink vannak, és igen komoly közgazdászaink vannak, meg kereskedőink, meg hajósaink. Tehát én azt mondom, hogy ebből az egész problémakörből inkább az egész eszenciát, tehát hogy holisztikus szemléletben úgy kéne néznünk, hogy a Dunát is elhagynám belőle. Tehát én azt mondanám, hogy a víz és az ember. Tehát állandóan ezeknek szegény hajósokra próbálják tolni ezeket a problémákat, miközben ez egy áthiszterizált dolga az úgynevezett zöldeknek, akikből az igazi zöldeket én nagyon tisztelem, mert nagyon nagy szükségük van rájuk. A maradékot, akiben csak egy kis hisztériát érzek, azok annyira nem szakmailag, de mindenképpen ennek az országnak hosszú távon és a világnak és a víz az egy kulcskérdése lesz. Tehát mondhatjuk azt, hogy a 21. század kulcskérdése az ivóvíz lesz, és mi ma Magyarországon, még ha most itt kimegyünk a WC-ben, ivóvízzel öblítjük le a WC-t, miközben aranyat ért tőlünk 3-500 ezer kilométer az egész, és az unokáink, az ükunokáinkról kéne most beszélgetnünk. És azért nem szeretem, amikor ezekre a szegény hajósokra fogják ezt az egész Bős-Nagymarosi kérdést, meg a Duna ügyet, meg a Tisza ügyet, meg a Duna-Tisza csatornát, mert ez olyan, mint a frakcionál desztilláció, hogy azt nem azért hozták létre, hogy legyen kátrány, de van kátrány is a frakcionál desztillációban, tehát a hajózás itt haszonélvező lesz. De azt, hogyha mi ma nem lépünk vízgazdálkodási ügyekben, energetikai ügyekben, árvizek miatt, édesvíz miatt, a külkereskedelem miatt, a hajózásunk miatt, a turizmusunk miatt, az ökológiai bajaink miatt, akkor a tízszeres árát fogják fizetni a gyermekeink és az unokáink. Ezért kell lépnünk, és ezért kell kivenni a politikusok és az anarchisták kezéből ezt a kérdést, és odaadni a szakembereknek, és majd ők ezt megvitatják.
Az egy kérdés, hogy miként tekintünk, hogy lehet-e prioritásokat felállítani, hogy mondjuk beszéljünk akkor a Dunáról. A Duna Európa második leghosszabb hajózási útvonala. Vagy éppen konzerválandó természetes élőhely.
Ez mindkettő. Tehát
összehangolni, hogyan lehet a kettő?
Csak összehangolni. Hát, nem csak azóta, mióta, ugye most volt augusztus 20-a, és ugye megnéztük a honfoglalásfilmet, és tudjuk, hogy azért valamikor ide keveredtünk. Tehát mielőtt mi még ide keveredtünk, már a Duna, az teljesen természetes élőhelye volt akárminek, ennek, Z-nek, Y-nak, utána az embernek, és én azért szeretném mondani, hogy viszont én nem a nádi posszátával és a madarak telelésével szeretnék foglalkozni, még csak nem is az ebihalak nemi életével, hanem azzal szeretnék foglalkozni, hogy Magyarországon ezt az egész kérdést végre úgy fogjuk meg, hogy az ivóvizet ne engedjük ki a kezünkből. Ez egy stratégiai dolog.
De a környezetvédők, akikre ön hivatkozik, ők
azok is észomjasak, és szerintem a környezetvédők azon kívül, hogy
ők nem is ivóvízről beszélnek.
Hát szerintem az ivóvízről is kell beszélniük, az élelmiszerünkről is kell beszélniük, a munkahely generálásról is kell beszélniük, a hajózásról is kell beszélniük, energiatermelésről. Gondoljunk bele! Elmondta, hogy a második leghosszabb folyót, én meg azt mondom, hogy még rosszabb a helyzet. A világ egyik legnagyobb összefogó víziútrendszer alakult ki, mert a németek megépítették a Majna Duna csatornát. Ettől függetlenül 3300 kilométeres víziútról beszélgetünk mi most, és Magyarország átengedi magán a Dunát, a Tiszát, meg az egyéb mellékfolyóinak az összes víztömegét úgy, hogy egyetlen kivolatóra energiát ebből kivennénk, miközben terravattokat dobálunk ki az ablakon.
Tombács Endre.
Nekem az a véleményem, hogy ez egy iszonyatos összetett ügy. Legalább négy dolgot hadd mondjak az ügy összetettségéről. Az egyik az, hogy ugye készült vízgyűjtő gazdálkodási terv az Európai Okos Európai Unió vízkeret irányelve alapján. Ebben mi a legnagyobb, én voltam a témafelelőse a részvízgyűjtős résznek, így végig szenvedtem a Dunának az ügyét is, ami folyamatos, szemben a Balatonnal vagy a Drávával folyamatos háborúskodásnak volt a telepe. Érdekes, hogy a többinél nem, pedig a többinél is voltak érdekelent. Na most, mivel van telesírva ugye a dolog? Azzal, hogy medelmélyülés van, tehát magyarul a fenti 70-valahány duzzasztó mű visszatartja gyakorlatilag a holdalékot, itt meg ugye az energiát milyen használja? Folyóval, hogy beássa magát. Ugyanaz az energia az csinálja, hogy elkezd ásni. A középső részen is ugye szabályoztuk a folyót, magyarul ott is meggyorsult a folyó, ásott is. Tehát mindenütt van egy ilyen probléma. Ez azért lesz érdekes, mert hogyha kotolni akarok a Dunába, miközben az egyik legnagyobb bajom az, hogy ássa bele magát a medelbe, és még a tetejében ugye az azzal jár, hogy a mellékágak lefűződnek, az egész rendszer megváltozik, egy csomó ökológiai problémával is jár. Tehát ez az egyik ügy, amivel foglalkozni kell. És valamit kell csinálni, és hogy mennyire nem tudunk, ez olyan aranyos, hogy a vízgyűjtő gazdálkodási terve van egy olyan mondat, hogy hát valamilyen módon vissza kéne pótolnunk a hordalékot. Ez majdnem olyan, mint a vízet akarnánk, tehát most nincs víz, és akkor vödörbe sorba állnánk és vizet hordanánk a Dunába. Ez az egyik. A másik, minden ökológiai minősítés szempontjából a Duna nem jó minősítésű, főleg a makrogenisztrelnek meg a halak miatt, az makrogenisztrel az a csigácska meg a rákocska, és 2027-ig nekünk ugye jóvá kell ezt tennünk, tehát van egy ilyen feladatunk, hogy kötelező feladatunk, direktíva, hogy ezt tegyük jóvá. Ez a
ennek
másik.
Mi az oka? Az, amit említett az előbb.
Az az ok, jó észt, ez egyébként érdekes mondom, pont a halakkal, meg ezekkel a makrogenisztrelekkel ütköznek ezek a folyószabályozási ügyek a legjobban. Most nézzük a hajózást. Gyakorlatilag megvannak a maga előírásai. Mi meg sikeresen tönkretettük ugye a hajózásunkat a rendszerváltás után, amennyire tönkre lehetett tenni a többi dolgainkat, és legalábbis úgy tűnik. Én dolgoztam egy évig Franciaországban, és úgy irigykedtem, hogy ott milyen komoly, ilyen kis úszályokkal, meg mindennel komoly Párizst azzal látják el, és azt kevesen tudják, hogy a vámház alatt volt egy alagút a Nagycsarnokba, amin a kofák ott holták föl, mert hajóval hozták Budapestet. Tehát hogy a hajózásnál tényleg ott kezdődik, hogy ki kéne a hazai, tehát a hazai érdeket, mi a magyar érdek, hogy kéne kialakítani, milyen módon kéne. Ez egy harmadik szempont. A negyedik meg az a klímaváltozás, amivel nem hogy vitatkoznék, hanem alátámasztanám az előttem szólót azzal, hogy abszolút nem gondoljuk végig ezt, hogy mit, nem csak az ivó vize. Gondoljuk el a csatornázást. Hogy örvendezünk mi, mint környezet, hogy micsoda jó szennyvizet tisztítunk. Mit csinálunk? Kiveszünk felszín alatti vizet, megtisztítjuk vala, felhasználjuk, megtisztítjuk vala, és kiengedjük az országból. Tessék mondani, rendszer szempontjából ez jó. Akkor, amikor egy ilyen klímahelyzet van, hogy egyre kevesebb is imádkozunk azért, hogy pótlódjon vissza. Tehát a klímaügy, tehát az, hogy ugyanez vonatkozik a Dunára is, az egy negyedik szempont. Ezt a négy szempontot kéne együtt valakinek végig gondolni, de olyan a közeg, amiről már szintén szó volt, és ezt a mai újságból szépen látszott, az egyik napilap foglalkozott ezzel az üggyel, hogy tehát szabályosan olyan mondatok voltak, amivel látszott, hogy a vízügyi lobby szó az a rasszistával mondjuk egyenértékű, és mondjuk egy fenéküszöb építését való az ördög találta ki annak idején, míg a másik oldal még nem hallgatja meg az egyiket.
Hiszen tehát... ez a téma nem csak átpolitizált, de egy érzelmi kérdés is nagyon erősen.
Így van.
Azért két dolgot ezt hozzátennék, úgyhogy azt kell mondjam, hogy mindenben egyetértünk. Tehát a két dolgot azért tegyünk hozzá. Először az átpolitizáltság. Megszoktuk azt, hogy erre ráfogtuk a rendszerváltást. Ezt most már hagyjuk, mert ezt már nagyanyám se hitt el. Én meg már végképpen hiszem, az unokám meg nem is tud volna beszélni. De a politikusok ezt bottal sem merik megpiszkálni ezt az ügyet, mert rettegnek tőle, mert azt hiszik, hogy Horn Gyula ezért bukott meg, a rendszer ezért bukott meg, a nem tudom hányban miniszterek ezért estek ki a székükből, ezt is kéne már hagynunk, és a másik, ami legfontosabb, beszéltünk egy Csigácskáról, erről a Ramarról, azért ez Szent István országa, tehát az Isten az ember teremtette a saját képmására. Én úgy vagyok vele, mint magyar ember, hogy a mai magyar élő embereket, a fiaimat, a lányaimat, az unokáimat, meg az ükunokáimat és a magyarokat nézem, meg az embert, és amikor az embernek minden jó lesz, és lesz ennivalója 30-40 év múlva, és tiszta vizet tud inni, ami ma nem mindenhol fordul elő a világban, és mondjuk az izraelik azon gondolkoznak, hogy tankerben importálják Törökországból a vizet, na akkor kezdek majd a csigácskával, meg az evihallal foglalkozni, ugyanis
lehet,
minden nap...
nincsenek, akkor ez az egész rendszer.
Hát ha ők nincsenek,
sem.
Hát valamikor
tehát
megjelent az első...
Csak egy jelzés.
Ez nem egy jelzés, hát könyörgöm, hát a dinoszauruszok is voltak valamikor, és ma már nincsenek, csak a csontjaikat keresgetjük. Aztán nem tudjuk, hogy 2 millió év múlva mi lesz, de az biztos, hogy madarak jönnek, mennek, csigák jönnek, mennek, az emberi faj fejlődik, hogy fejlődik. Ezelőtt 100 éve nem volt atomenergia se, de ezelőtt egy héttel olvastuk, hogy jaj, milyen meleg van Magyarországon, nem tudom, ránéztek az emberek, a naptára augusztuson és nyár, és ez egy 4 évszakos ország szintén Szent István óta. De ez azt jelenti, hogy ha másnap meg megjelent egyik napilapba, hogy majdnem elértük a csúcsot, de azért 1904-ben Nyíregyházán 40,2 fok volt. Hát 1904-ben nem volt még atomenergia, nem voltak ilyen autók, nem voltak ilyen környezeti károsodások, és mégis nagyon meleg volt. Tehát én azt mondom, és pontosan ebbe abszolút egyetértünk, hogy ezt holisztikusan összetetten úgy kell nézni, hogy már nem nézegetni kell, és nem újabb tanulmányok ezreit megírni, mert a magyar mérnökök ezt kitalálták. Ennek egy megoldáson is elhangzott a megoldás, elkezdték a folyót vízlépni. A németek és az osztrákok, hozzáteszem, gyönyörű helyeket vízlépcsőztek be, abszolút illik a természetbe, a kacsáknak is megvan a helyük, az ebihalak is föl tudnak úszni, egyedül a tokhal nem tud följönni ugye a kazánszoros miatt, minden mással föl tud jönni, és hogy a tokhal nem jön Magyarországra, ezt még valahogy kibírjuk szerintem. Tehát Magyarországon is folytatnunk kell, mert 30 év múlva ez a medermélyülés, ez az exkaváció rapid módon lesz, és egyszer csak eltűnnek a kutakból a vizek, egyszer csak a Duna-Tisza közé már nem lesz a növényi kultúra, aminek a gyökerei leérnek, és nem lesz magyar mezőgazdaság, miközben az emberek túlnépesedtek, az országok túlnépesedtek, és aranybánya lehetne a magyar mezőgazdaság, a magyar export-import, a magyar hajózás, a magyar logisztika, a magyar vízgazdálkodás, és egy csomó minden más. Tehát én azt mondom inkább, hogy hagyjuk ma abba a síránkozást, meg ezt hagyjuk a történészekre ez az egész kutatást, és azt, amit már elég régen mondjuk Mosonyi professzor 1942-ben megálmodott, ezt bátran építsük be, hiszen ezt is mondjuk el a hallgatóknak, hogy Magyarország egy majdnem komplett vízi erőművet betemetett úgy a Dunába, hogy mi elhittük, hogy ez a körgát az a vízi erőmű. Ott rohangáltak rajta a zöldek, verték a mellüket, tépkedték a hajukat, a szőrt a mellükön, és utána azt mondták mindenkinek, hogy ez egy nagyon csúnya dolog. Hát amikor én építkezni akarok a Dunába, akkor körtöltést kell építenem, mert a Sodronyon átfolyik a víz. De amikor megépítem a világ legszebb színházát mondjuk, vagy egy toronyépületet, vagy egy családi házat, elbontom a kerítést, és átadom a művet. Ugyanez volt a helyzet és Nagymarosnál. Megépítettük volna azt a művet, lett volna egy hidunk, áramot termelnénk, nem lenne árvízünk, nem lenne belvízünk, lenne hajózásunk, és 100 milliárdokat spóroltunk volna. Helyette a Freudenobi vízlépcsőbe működnek a magyar turbinák, és vissza kellett fizetnünk 360 milliárd forintot, és kidobtunk az ablakon másik fél ezer milliárd forintot.
Visszatérek oda, hogy ugye a gazdasági és környezetvédelmi ellentéten túl ez egy komoly érzelmi kérdés is. Pontosan,
hát
a már említett.
Nincs.
Hát a rendszerváltásnak egyik. Tehát pontosan ezért ön említette hát ezt.
Gorbacsov, második János Pál pápa, és Reagan elnöknek, meg Margaret Thatchernek egy picit több köze volt hozzá, mint a békavédőinknek, vagy nekünk, ezt azért mondjuk ki. Tehát az orosz hadsereg nem azért hadt el Magyarországon, mert megrémültek, hogy mi
Bős-Nagymaroskán. Persze, csak arra mondtam, hogy így épült ez.
Persze, sőt, ők azt is tudják, hogy nem csak Bős-Nagymaroskán kell megépítenünk, mert ugye elhangzott itt előttem, meg kell építenünk Adonynál és Fajsznál is majd egy-egy erőművet, és akkor majd esetleg a kibővített paksi atomerőműnek nem lesznek problémája azzal, hogy hűtse saját magát, mert azért atomerőművet 30 év múlva nem jégkockával fogunk hűteni, hanem vízzel.
Tombácsőre.
Na, Csigáska védelmében én is mondok Bibliát, hogy az rendben van, hogy minket teremtettek az ő képmására, de azt is mondták nekünk, hogy jó gazda módjára.
Igen.
Mi meg nem egy jó gazda módjára, hanem 2 forintért kipusztítunk állatokat. Hát vigyázat, minket, nekünk ezt a világot gazdálkodni adták ide. Mi nem gazdálkodunk ezzel, hanem visszaélünk vele. Tehát itt ez egy nagyon veszélyes ügy, mert és egyébként én ilyen szempontból értem a kemény zöldeknek is a frusztrációját, mert akárhogy is nézzük, elindult egy lavina, a lavina vezet a semmibe ám, tehát igazából nincs a világon olyan ember, a közgazdászon kívül, és én közgazdász vagyok végzettségemnél fogva, aki azt képzelni, hogy a végtelenségig lehet növekedni. Nem lehet.
Kis gömböc,
na most, igen, de most nem lehet. Ha nem lehet, akkor pedig azt jelenti, hogy nem lehet állandóan azzal jönni, hogy az a gazdasági érdek, és akkor azért most pusztítsunk ki egy kis erdőt itt. És akkor most pusztítsuk ki ezt az állatot, mert most nekünk az ember a legfontosabb. Szóval ezzel nagyon vigyázni kéne, mert a dolog fordítva is igaz. Tehát azt a rendszert, akit nem érdekli az állat, meg a növény, az ember se érdekli. Tehát észre lehet venni, azt én szoktam mondani, az ember nem védett állat. Észre lehet venni, hogy mit művelt velünk ez az utóbbi idő, mennyire stresszelt, beteggé vált a társadalom azáltal, hogy ilyen fokú kizsákmányolásnak van kitéve, aminek most ki van. És gyakorlatilag az a rendszer, ami az egyikkel nem törődik, nem törődik a másikkal se. Tehát ez egy életveszélyes dolog. Most a másik dolog a belépcsőzés. Ha belépcsőzzük a Dunát, akkor azt tudomásul kell venni, hogy nem csak Csigácska, hanem sok minden más lesz, akkor egy mesterséges vízátvezetésünk lesz a rendszerben, aminek lesznek ilyen típusú értékei, meg lesznek olyan típusú nem értékei. Ezt tényleg lehet mérlegelni, és nekem az különösebben nekem se tetszik, hogy mondjuk egy vízi erőmű, vagy egy akár fenék küszöb, az valami ördögtől való dologgá vált a köztudatban, mert ez nem így van. Egy csomó helyen lehetne csinálni kis ketyeréket, meg különböző helyeken lehetne megfelelő megoldásokat találni, de arra is nagyon vigyázni kell, hogy egy X, mindig azt mondtam odaadni, hogy egy X energiáért a Duna vízgyűjtőnek egy jó részét feláldozni, illetve azt átalakítani valami egészen másra, annál még egy atomerőmű is jobb.
Nyilván ez egy ilyen költséghaszon számítás.
Nem csak vagy. Ilyen. Tehát vannak az ökológia a világnak egy olyan szegmense, amit hiába próbálunk mit forintosítani, ez de mi életünket
nem csak,
lehet forintosítani.
Nem csak pénzben értem a költségvaszon,
hát
hanem...
másképp, hogy számolom ki a csigácskámat, hogyha...
De nagyon nehéz a csigácskát kiszámolni, mert annyit ér egy ember élet, rögtön fölteszem a kérdést, és pontosan ezt mondom, hogy ha valaki, akkor a hajós ember évezredek óta a természettel él, és tiszteli, mert tudja, hogy a természet mit jelent. Tehát egy tengerész az Isten igazából tudja, hogy egy 100 000 tonnás hajó az egy dióhéj. A hajós is tudja, hogy vigyázni kell, de akkor rögtön mondok egy példát erre, hogy kell-e nekünk, meg nem kell nekünk, meg Csigácskára. Itt van a Tiszató, és nem is kell semmilyen megvalósítható tanulmányt elolvasnunk, nem kell újabb 100 milliókat kifizetnünk egy pár csibésznek, hogy egy kicsit gazdagodjon munkanélkül, mert nálunk az egy nősznépi foglalkozás lett az elmúlt 20 évben, ez a megvalósítható tanulmányokat gyártunk a semmiről, meg arról, amiről már más is gyártott, és megépítettük a kiskörei Tiszaszauruszt, ugye, mert akkor hívjuk Tiszaszaurusznak. Na most ez a Tiszaszaurusz 50 év alatt a Tiszatavat kialakította, aminek a körgátja benne van a Nemzetközi Bicikli Mozgalom térképében, olyan növények telepettek meg, amik 150 éve nem voltak ott, olyan állatok telepettek meg, mindig mutogattunk, és természetvédelmi területnek nyilvánítottuk. Azt, amit ezek a csúnya mérnökök odaépítettek betonkolosszusból Tiszaszaurusz. Mára pedig azt mondjuk, hogy uraim, jöjjenek, egyenek, igyanak, ússzanak, vigadjanak, sétáljanak a családjaikkal, tanítsák meg úszni a gyermeküket, lessék éjszaka a vadlibákat, keressék a sünöket, és meg visszatértek az ebihalak. Tehát azt mondom, hogy pontosan is ebben egyet is értünk, hogy okosan kell kihasználnunk azt, hogy nekünk ezeket a vizeket meg kell tartanunk a magyar nemzet érdekében. Az összes többi utána jön majd, hogy lesz még energiánk is, lesz még hidunk is, lesz még munkahelyünk is. Hát gondoljunk a mezőgazdaság, nem véletlenül mondom a mezőgazdaságot. Ott a hajózás szintén haszonélvező. De hogy teljesítsen egy magyar exportőr, akinek el kell vinnie 10 000 tonna megtermelt kukoricát, amit a paraszt már elvetett, learatott, nevelt, kapált, a kereskedő eladott, a kamionos beszállította, a kikötői munkás elrendezte, a hajós berakta, és most 1,40 méternél a harmatos főven áll mindenki, mert nem tud lemenni az Aldunára. Miközben a 150 000 dollárba kerülő tengerőre nem vár Konstancán. És a török vevő pedig ott vár Törökországban, és 4 millió dollárt követel a magyar kereskedőn. És már is egy logisztikai láncot úgy végignéztünk, ami összedől az egyik pillanatra a másikra, olyan gyenge lánca miatt, ami tervezhetetlen. Mert ha én tudom tervezni, hogy a 360 napból 30 napig javítások lesznek, kis vizek lesznek, nagyobb vizek lesznek, de a többi normális mederbe van, akkor a mezőgazdaság is tud tervezni, a hajós is tud tervezni, a kikötők is tud tervezni, a békavédő is tud tervezni, mindenki tud tervezni, és munkahelyet generálok. Mert azért azt is mondjuk ki, hogy mondjuk a Duna-Tisza közének, meg az Alföldnek a területein az öntözés előbb-utóbb fontos lesz. Hát gondoljuk meg, mi nem fogunk meg semmit, repüljünk el Izraelbe, ahol a 95%-et megfogják az országba befolyó víznek. Miért fogják meg? Mert kitalálták, hogy ők már csak csepegtetve öntöznek. Miért öntöznek így? Mert aranyat ér a víz a Golán fennsíkon. És visszatértünk ide.
Igen, és térünk vissza a Dunához, aminek ugye egy stratégia nevét is viseli.
Jaj.
És a folyómenti országok együttműködését fedi. És mielőtt folytatnánk, hallgassanak meg egy rövid bejátszást. Medgyessy Balázst, a Külügyminisztérium Duna stratégiáért felelős kormánybiztosát kérdeztem.
Magyarország számára is egy kiemelt tényező, hogy a Duna az nem egy egycélú természeti erőforrás, tehát nem csak arra való, hogy hajózzunk rajta, természetesen hajóznunk is kell rajta, és kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket, vagy nem csak gyönyörködünk benne, de nagyon fontos az, hogy a Duna az egyik legfontosabb turisztikai célpont, vagy az egyik legfontosabb természetvédelmi erőforrása a régióban. A Duna régió stratégia megteremti annak a lehetőségét, hogy ezeket a kérdéseket egyenlő súllyal kezeljük. Magyarországnak mindenképpen az a célkitűzése, hogy a turizmusban, a természetvédelemben, a Duna kincseinek megőrzésében, a Duna vízbázisainak a megőrzésében egyaránt sikeres legyen a régió, összehangoljuk az ezzel kapcsolatos munkákat és feladatokat, és ennek érdekében nem csak a közlekedési területre emeljük figyelmünket, hanem foglalkozunk azzal is, hogy milyen feladatoknak, milyen kritériumoknak kell megfelelnünk mondjuk a vízminőségvédelem tekintetében, mondjuk a természeti erőforrásaink tekintetében. Természetesen itt is vannak viták, tehát a lobbik megjelennek a Duna régió stratégia keretében is, és hát ez bizonyos tekintetben természetes. És természetesen minél egyszerűbb hajózást, minél nagyobb vízi utat szeretnének, ez bizonyos tekintetben egy respektálható kívánság, de Magyarország nagyon markánsan letette a voksát amellett, hogy a Duna azért alapvetően egy természeti erőforrás, egy értékes kincs, ami az ivóvízbázisok megőrzésében, a turizmusban és más területekben is nagyon fontos. Mi nem vagyunk hajlandóak hozzájárulni semmi olyan beavatkozáshoz, ami ezt a természeti kincset, ezt bármilyen módon veszélyeztetni, a turizmus távlatilag veszélyeztetni, az életközösségeinket veszélyeztetni, de partnerek vagyunk mindazokban a fejlesztésekben, amely az összes gazdasági, természeti szempontra figyelemmel a régió távlati versenyképességét segítés szolgálja.
Medgyessy Balázst hallották, a Duna stratégiáért felelős kormánybiztost. Ugye ebből a beszélgetésből, vagy ebből a rövid bejátszásból az derült ki, hogy valóban van egy olyan ellentét pár, vagy ellentét párok inkább, hogy hajózás kontra környezetvédelem, gazdasági hasznosítás kontra környezeti érték, vagy a turizmus, sok-sok-sok. Ebből az derült ki, hogy van egy ilyen. Önérzékel Szalma Botond először, és utána Tombácsendő is.
Nincs ellentétpár, pont ez a lényeg, de a Duna stratégiát Nem is szeretnék hosszan beszélni a Duna stratégiáról, mert egy ilyen 100 évente egyszer előforduló esetben nem használtuk azt, hogy mi vagyunk az Európai Unió soros elnöke, és ebből a Duna stratégiából kihagytuk a Dunát is, meg a stratégiát. A többi ilyen maszlag, ami ilyen EU-s maszlag, hogy minden évben egy 30-40 EU-s programot elindítunk, egy pár millió eurót elköltünk, aztán nem történik semmi, ez a együttműködés, meg jövünk, megyünk, meg masszatolunk. Ennek a korszaknak vége van, most már egyenesen kell beszélni. A Duna mellett ez a régebben 7, most 10 ország, 100 éve, 1000 éve, 2000 éve együttműködik. Tehát itt nem kell semmilyen új együttműködést kitalálni. Itt mindenki ismeri azt, hogy a Regensburg hol van Magyarország, és hol van a konstancai kikötő. Itt az a lényege, hogy ne akarjuk ellentmondást, tehát ne akarjuk összeugrasztani a különböző érdekcsoportokat, hanem azt nézzük meg, hogy mit kell tenni azért, hogy ez az ország kilábaljon ebből a helyzetből, ahol van. Ez nem a brunei szultánság, hogy 30 évente betemettünk egy 300 milliárdos beruházást a földbe. Ezeket meg kell valósítani, és itt 200 évbe kell gondolkozni. Nekünk volt már Széchenyünk, volt már Baross Gáborunk, hát próbáljuk őket utánozni. Ne választástól választásig makogjunk, meg mellé beszéljünk, meg Európai Uniós tervekről beszélgessünk, hagyjuk már ezt az egészet, beszéljünk világosan. Ennek az országnak szüksége van egy jó és élhető Dunára, kajakostól, turistástól, minden estét, de a kutya se jön turista, hogyha leér a kacsa lába a Duna közepén, mert nem jön ide a turista, mert egy büdös pocsaja lesz, és amikor ásványrára nem tudom elvinni a turistát, nem érek vele semmit, amikor a Tiszán nem tudom tutajoztatni a turistát, nem érek vele semmit, és amikor a kereskedő nem tud kereskedni, én azzal se érek semmit.
És nyilván ezzel a céllal Tombácz Endre sem vitatkozik. Itt most még van szűk öt percünk, akkor beszélgessünk arról, hogy mi a megoldás, vagy mi lehet a megoldás, hogy ezek a problémák, amelyeket most Szalma Botond említett, ezek megoldást találják.
Hát mindenképpen komplexen kéne egyrészt hozzáállni a dolgokhoz, tehát végig kéne gondolni az összes ügyet. Én nem látom úgy, hogy itt a mérnökeink és tudósaink itt leírtak volna mindent. Én azt látom, hogy egy csomó mindent nem írtak le, nem volt nyílt vita, a vitákat visszafogták, vagy azért. Tehát én örülnék neki, ha egyrészt lenne egy nyílt vita erről, és nem egymást bélyegeznénk meg mindenféle billogokkal, hanem valamilyen módon végig gondolnánk azt, hogy a vízkincs megtartása, a hajózás, a természetvédelem, a turisztika, meg mindenféle egyebeket, hogy lehetne annyira összehangolni, amennyire ez lehetséges. És utána pedig a adott döntéshozóknak döntést kell hozni, bármilyen kínos és bármennyire fájni fog ez az egyik félnek, vagy a másiknak, vagy valakinek. Tehát muszáj valamilyen döntést hozni, mert ilyen szempontból ez a bizonyos klímaváltozás, ez egy ilyen gyorsító tényezőnek számít. Tehát egyre kevesebb időt ad nekünk arra, mert egyre rosszabb helyzetekbe kergeti az országot ilyen szempontból. Egyre kevesebb időt arra, hogy igazán változtatni tudjunk. Tehát most nekünk nem lehet, ebben egyetértek, hogy nem lehet tovább variálni, nem lehet még elhúzni 20 évig, hogy majd akkor megoldjuk át, ha majd akkor nem lesz ekkor a cirkusz belőle, hanem igenis döntéseket hozni úgy, hogy mind a négy szempontot, hogy tudjuk gyakorlatilag együtt figyelembe venni, hogy tudjuk együtt kezelni, hogy tudjuk tisztességesen, korrektül, megfelelően megoldani az ügyet, de én azért az érzésem, hogy erről még én nem vagyok ilyen tudóskodó, meg vitatkozó, meg olyan, aki évekig kutatni akar, sose voltam, de én most pont úgy látom, hogy igazából az utóbbi 20-30 évben mellé beszélés volt inkább ahelyett, hogy elmondta volna mindenki tisztessége azt, hogy mi a véleménye az ügyről. Tehát itt még egy fél év nyílt vita nem ártana, és utána meg a döntéshozó meg tessék döntést hozni. Egyébként az uniót, még egyetlen félmondat, hogy az uniót sajnos nem lehet kikerülni, egy csomó mindenbe szívesen kikerülném magam is, de igazság szerint gyakorlatilag ezeket a direktívákat, meg hogy ezeket sajnos parancsként értelmezi, és azt kaptuk is már az orrunkra rengetegszer. Mégis ügyeskedni lehet, de egy csomó mindent nem tud
számolni. Ezt kerültük, Miki. Csak az egy megjegyzés van az elejéhez. Egy Duna van, és egy Tisza. Nincs külön Tiszája az Ebihalnak, meg a turistának, meg a hajósnak, meg a természetvédőnek. A magyar nemzetnek van, és ráadásul a Duna nemzetközi víziútvonal nem a miénk. Kettő, az EU direktívákat mi elfogadtuk. A belépésünkkel elfogadtuk azt, hogy 2,5 méteres vizet varázsolunk a Dunába az év 330 napján. Az ENSZ EGB határozatait végre kéne hajtanunk, erről kormányhatározat van és miniszter rendelet. Tehát, hogyha bólogatva követjük az EU-t, meg az ENSZ EGB-t, akkor szintén 30 éves késésben vagyunk, hozzátéve, hogy elvesztettük a hágai pert, ahol a szlovákok megvertek minket 7-1-re, ami nem szégyen, mert néha kikapunk, de békét kéne kötnünk a szlovákokkal szakmailag is, rendbe kell tennünk azt az egész ügyet ott Bős-Nagymarosnál, és évtizedes kutatások már rendelkezésre állnak szerintem, hogy miért ott legyen, mert még egyszer mondom, ugyan sztálinista műnek mondjuk, de Horthy Miklós adott erre felhatalmazást, akit én nem tartok sztálinistának, de lehet, hogy a történelmi tudásom az egy picit zsenge. Tehát az azt jelenti, hogy szerintem, amikor a Mosonyi professzor kijelölte a helyét annak az első vízlépcsőnek, az nagyon hosszú kutatás után volt. Lehet még majd erről vitatkozni. Én azt mondom inkább, hogy arra kell fölkészülnünk, hogy a lehető legkevesebb negatív hatása legyen, hogy a lehető legkevesebb erdőt vágják ki, a lehető legkevesebb gombát bántsam meg, a lehető legkisebb fennakadást okozzak, de egy Duna van, és egy Tisza, és egy Magyarország.
Én pedig köszönöm, mert a mai ütközőben ennyi fért, de tudtunk beszélni a csigákról is, vízlépcsőről is, tehát nagyjából körbejártuk a témát. Köszönöm Tombács Endrének, az Öko ZRT szakmai igazgatójának, valamint Szalma Botonnak, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnökének. Munkatársaim Szilágyi Magdolna, Horváth Zsolt és Sós Zoltán nevében is köszönöm a figyelmet. Nárai Balást hallották.
Exclusive Change. Használja ki az árfolyam mozgást, vegyen olcsón, adjon el drágán. Exclusive Change valuta pénztár a Tesco-ban, az Auchan-ban és az Interspárban. Exclusive Change, a valutaváltó.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. A szavak ereje.
13 óra, jó napot kívánok, a hír összefoglaló következik, a mikrofonnál Madarázs Zsolt. Beszámíthatónak nyilvánítottam, és a lehető legsúlyosabb büntetésre 20